szívünket közelebb viszi az Úr Jézus szenveléséhez. Most olvassuk meg az első állomásig Sándor verséből, és utána a római levélből pedig átemlékedjük a bűnnek a természetét és a megszabadulásnak a lehetőségét és örömét.
2000 éve a rend és a szabadság védelmében, törvény és birodalom érdekében, a Cézár és a Jehova nevében minden nap új pálca töretik. Íme az ember, a nyomorult ember ítéltetik és öleti. Halljátok-e az ezredeken át az el nem múló ítélet szavát? Hol hangzik el? Ki szövegezi meg? Mindegy, testvérek, az ítélet egy, mert egy az ok és az értelem, az egyik neve igazság, a másik kegyelem. Minden halál és minden szenvedés egyúton jár és egy irányba néz. Vérhullás nélkül nincs engesztelés. Az ítélet, a nagy szentencia, a bűn törvényes, egyszülött fia. Ó, bűnösök! Mi, kik bűnben születtünk, és bűnszülünk minden leheletünkkel. Az ítéletet, mely harsog fölöttünk, bizony, hogy magunk nemzettük fejünkre. Krisztus ostorát éjjelte naponta, elejtől hány ember bűne fonta, s hányi olmozza makacsul manap. Melyiknél lennék makulátalanabb? A bűn tajtékoz minden nap körül, s az ítélet a bűn méhében ül. A bűnök óceánja végtelen, s mely bűntől vagyok szeplőtelen? Ki ellen szól az ítélet, ki ellen? Minden embernek minden bűne bennem, gyümölcsként, virágként vagy csíraképpen. Ahhoz kiárt, aki az anyamében szólítja szabadságra a magot. És minden bűnért felelős vagyok. A szomszédomnak nem volt kenyere, s nekem jóval a tányérom tele. Rám nézett, és a szívem megese. Nem adtam mégsem, csak egy keveset. S ha bőven is, csak a selejteséből. Ha javából is, csak a fölöséből. Ha meg egyszer a magamét feleztem, már úgy hittem, hogy érdemet szereztem. S az igazságos mennyei király kezeiből a jutalom kijár. S bár tudtam, tettem csak annyira méltó, mint a gyermeké, aki cukorért jó, a mézes szájíz mégis megmaradt, és meg-megveregettem vállamat. Holott a szomszéd, s mind az éhesek. Uram, vállalom az ítéletet. Mindenkiét, Uram, mindenkiét. Az egyik ember bűne a beszéd, a másiké a csend, a cimborálás. Kárhozatra vet a káromkodás, de sok meg azzal lesz pokolra méltó, hogy meg nem zökken ajkán a szép szó. A békesség is bűnné válhatik, ha Isten dörgeti villámait, és elgáncsolhat abban is az ördög, hogy egy olykor bele nem vágtad az ökröd egy-egy arcba, melyen a gyűlölet az Isten kép megcsúfolója lett. Vétkezhet azzal is a tunya szellem, hogy vétlen marad a vétkező ellen. Hát hol az ember, hogy bűnös ne lenne? S hol esett bűn, hogy én nem voltam benne? Ha minden ember a fele barátod, feles akkor az áldás meg az átok, közös az érdem, a bűn is közös, mindenkiért, mindenki felelős. Te is testvérem, én is az vagyok, és vállalnunk kell a gyalázatot. Az emberiség péntek éjszakáján, a mi késünkön vérzett el a bárány. Mikor Pilátus eltörte a pálcát, mi tartottuk a mosakodó tálcát, hogy mossa kezét meggyalázott székén. Mi ordítottuk reketre a gégénk. Feszítsd meg őt, és mi rajtunk a vére. Mi kergettük a tagadásba Pétert, s a vigyorgó szolganép előtt mi tagadtuk meg három ízben őt. Arcába köpni mi voltunk serények, Mi sürgölöttünk, nagy zsoldú legények, olmozott szíjjal vérét ontani. Mink a Lator is, a baloldali, ki a kereszten is káromkodott, és mi vagyunk Júdás, az áruló. Júdás, kinek meg nem születni jobb. Születtünk, emberek vagyunk. Emberek vagyunk, bűnösök vagyunk. Te, ki az ítélőn ítélkezel, de bűne bánójával könnyezel, hadd elfúló szavam. Csak egyedül ne, csak a bárány nyomán indulhassak oda, hol elejétől fogva várnám keresztemmel a Golgota.
Köszönjük szépen, Tárcsik Sándor nagyon mélyen átélte az Úr Jézus szenvedését, és mint papköltő különösen megragadta ennek a szenvedésnek megmentő, megváltó hatása, és az egész keresztút egy állandó lelki sírás, odaadás, hogy kinyilvánítsa azt, hogy mennyire fontos Jézussal azonosulni. Tehát otthon elolvashatjuk a Sik Sándor keresztútját, hogy mélyen át tudjuk elmélkedni a mondani valóját. És a római levélben Pál apostol beszél a megváltásról és a bűnösségről. Itt különösen érdemes megegyezni azt, hogy az első keresztények éles választóvonalat fogalmaztak meg a régi élet és az új élet között. Pál apostol több levelében is kitér erre, nem csak a rómaiban, hogyha megkeresztelkedtünk, ha Jézusnak adtunk a szívünket, ha megtértünk, akkor éljünk a megtérésünk szerint. Az első keresztények, ugye ismerjük, hogy alámerítéssel keresztelkedtek, tehát a vízbe merítés az ott szimbolizálta a halálnak a tényét, hogy most meghaltam a világnak, a bűnnek, a rossznak, és a keresztség utáni fölmerülés, vagy a föllépés pedig mutatta, hogy föltámadtam Krisztussal. És ugyanakkor ez jelezte azt is, hogy attól kezdve másképp éltek. Nem volt gyakorlatban a heti gyónás, hanem évenként talán, de úgy fogalmazta némelyik egyházatja, hogy egész életre szóló a keresztség, tehát, hogy éljetek most már életetek végéig bűn nélkül. Tehát ez a radikalizmus jellemezte az első keresztényeket, ami példaképünket, és akkor így mondjuk egyértelmű volt számukra az, hogy ha bármilyen kísértés jön, akkor azt elutasították, elfordultak tőle, vagy ha jött a bálványimádás kényszerítés a császároktól, akkor viszont életüket áldozták Jézusért. Tehát a régészek szerint 3 millió keresztény halt meg, 313-ig Nagy Konstantin felszabadításáig. Tehát ez a hősiesség jellemezte az első keresztényeket, és ezt kell nekünk eltanulnunk, hogy hogyan lehet radikálisabban megélni a hitünket bűn nélkül. Az utóbbi 100-150 évben kialakult az a liberalizmus, ami minden könnyen vesz. A rosszat jónak mondja, a jót rossznak, és kialakult egy olyan réteg, amelyre az jellemző, hogy pogány keresztények, vagyis pogány életet élnek, de kereszténynek nevezik magukat. Úgyhogy is vannak pogányok, akik annyira keresztény életet élnek, hogy jól lehet, nincsenek megkeresztelve, de annyira nemesen, szeretetben és jó indulatban töltik életüket, hogy példát lehetne venni róluk a keresztényeknek. Tehát de természetesen vannak jó keresztények is. Tehát, hogy ezért fontos, hogy mi ne a pogányok felé nézzünk, hanem inkább a szent keresztények felé, mert hiszen jellemző az a mondat, hogy tulajdonképpen azt csinálok, amit akarok, mert szabad vagyok, az én életem az enyém, senki ne avatkozzon be. Tehát ezek a liberális gondolatok nem szabad, hogy beszüremkedjenek a gondolatainkba, minden tettünknek fontos szerepe van, minden imádságunknak fontos szerepe van, mert ez fejezi ki, és ez formálja az életet. Tehát Pál apostol bemutatja a levelében, hogy az emberi történelem nem másöbben, mint a bűnök története. Hogy évszázadról évszázadra fejlődött a világ, technikailag, kulturálisan, ugyanakkor a bűnök is mindig jellemezték az újabb és újabb évszázadokat. Tehát a bűn kitöltötte az ember életét. Tehát az ember jósága valójában kizárólag Istentől való. Tehát az ember önmagát nem teheti jobbá, de Istentől elnyerheti azt a kegyelmet, hogy tud ragaszkodni a jóhoz, és rendszeresen tud jót cselekedni. Ez a kegyelem működése bennünk. Tehát Istentől független humanitás ilyen nem létezik. Istentől független paradicsom nem létezik. Tehát csak Isten a foglalata, ami Urunk Jézus a foglalata, minden jónak, minden kegyelemnek, minden igaz életnek. Az 1.18-ban beszél Pál apostol a bálvány imádásról, hogy annyira elterjedt a bálvány imádás, hogy az Isten nélküli életnek a bálványozása, így is mondhatok, hogy Isten haragja sújtja majd a népeket, és eddig is megtörtént. Tehát Isten büntető hatalmáról van szó, amit nehezen tudunk belépíteni a Isten képünkbe, de ez a valóság, hogy Isten a végtelenül jóságos Isten, irgalmas, de ugyanakkor igazságos is. Tehát a bűnt nem tűri el, hanem megadja a büntetést. Tehát az emberi romlottság hívja elő Isten haragját, vagy pontosan azt a büntetést, amit Isten haragjának nevezünk. Tehát bűnnek mindig megvan a káros következménye. Tehát a mai jelek egy év óta ezek a rendkívüli ellentétes és szomorú időjárási problémák, anomáliák, hogy Japánban 2 méteres hó, utána Afrikában, ahol mindig forróság van, hatalmas árvizek, hogy Brazíliában, az Európában, tehát a világ minden pontján olyan elképesztő viharok, tájfunok, földrengések, tűzhányok, meg jégesők voltak az elmúlt évben. Hogyha ezeket végignézzük, akkor meglepődünk, hogy ez hogy lehetséges, ami eddig nem volt. Természetesen eddig is voltak jégesők időként, de az, hogy ilyen töményen és ilyen sorozatban, minden országban, minden nagyvárosban kitörtek ezek az időjárási viszontagságok, ez jelezhető, vagy mondható, hogy Isten jelei, hogy Isten büntető ítélete, ennek az előszele, és ezután még jöhet több is, ha nem tartunk bűnbánatot, ahogy a szüzanya üzenetei megfogalmazzák. Tehát az evangélium újra és újra tanít bennünket arra, hogy ismerjük föl Istennek a nagyságát, hatalmát. Pál apostolnál van az a szép idézet, hogy Isten műveiből fölismerhető Istennek a létezése, nagysága, szépsége, hatalma, és ezért, aki ennek ellenére is nem dicsőíti az Istent, az már bűn. Aki nem fogadja el Isten létét mindazok ellenére, amit lát a teremtett világban, az már hordozza magába a bűnt, mert nem Istenben gondolkodik, hanem nagyon is a materiális dolgokban. Tehát gonoszsága miatt írja Pál, az ember nem követi értelme indítását, hanem föllázad Isten ellen. Tehát a látható valóságból nem következtet a láthatatlan valóságra. A világ rejje szépsége Isten bölcsességére utal, és a gondolkodó ember elutasítja ezt a látást, elutasítja az értelemnek a mondani valóját, hanem egyszer él a maga gonoszsága is, ő ösztönzése szerint. Mégsem dicsőítették Istent, mondja Pál 1.21-ben, természetes úton nézi sok ember a világot. Nem született meg a szívükben a hála és a dicsőítés, nem született meg a szívükben az engedelmesség, vagy az alázat, vagy Istennek a még nagyobb megismerése, hanem ennek az ellenkezője, hogy direkt föllázadtak, kigúnyolták Istent. Tehát csődöt mondott valójában az emberi értelem, hiába mondjuk bölcsnek, okosnak az embert, és a technikai csúcsát, technikai kor csúcsát értük el, ez mind semmi, hogyha nem ismeri föl az üdvösséget, az Istennek a szerepét. Tehát a szentségét, hatalmát fölcserélték emberek, barmok, csúszómászok tiszteletével. Az ókorban gyakori volt a kígyó tisztelete, mint kígyó Isten tisztelete. Meg hát a nap tisztelete az egyiptomiaknál, tehát ez is az emberi értelemnek a csődje. És ugyanakkor így a Pál, hogy a bűn magába hordozza a büntetését. Az ember állandóan lázad Isten ellen, az ő parancsai ellen, akkor megnyilvánul az ő életében Isten büntetése. Megvonja tőle az Úr a kegyelmét, és a magára hagyott ember rádöbben a tehetetlenségére és életének csődjére. Fölismeri a lázadásának a következményét. A keresztény élet vagy a keresztény erkölcs az mindig értékközpontú. A jót azért tesszük, mert jó. A rosszat azért kerüljük, mert rossz. Ártalmára van az életnek, ártalmára van az ember lelkének, testének, és azért kerüljük el. Tehát ha ezt világosan látjuk, akkor nem akarunk mindig a bűn útján járni. Tehát az embert lealacsonyítja a rossz örök céljától, eltávolítja Istentől, az élettől eltávolítja, és a rossz felé fordítja a gondolatait. Akár gondolunk csak a haragra, amely az orvosi vélemény szerint is föl emészti az ember lelkét, szellemét, testi valóját, és akkor így mondjuk képtelen igazán élni, hogyha harag van a szívébe. Amikor Isten parancsait tesszük, Isten akaratát, akkor az fölemelés boldoggá tesz minket. Tehát a büntetést magunkba hordozzuk, ha bűnt követünk el, de hogyha a rosszat megbánjuk, akkor Isten mindig irgalmas és jót ad nekünk. Úgy mondja Pál, hogy fölcserélték az igaz Isten tiszteletét a hazugsággal, és fölcserélték a bűnnel, ahelyett, hogy a teremtőjüknek hódoltak volna. A bálványimádás ugyanúgy, mint az újkorban, ugyanúgy az ókorban is romlás jelentett az ember számára. Mert hiszen ez a bálvány imádat, vagy a kígyó imádat, vagy a nap ide imádat, vagy manapság a pénz imádat, az ember szívét eltávolítja az igaz céltól, eltávolítja a békétől, harmóniától, és a lelkének az épülését nem tudja szolgálni, hanem inkább romlását. Tehát fölcserélték az Isten dicséretével. Tehát a pogányvilág züllöttségét kifejezi a homoszexualitás, férfi-női homoszexualitás, illetve a nőknél leszbikusság, és ebben mint egy kifejezett lázadás látnak az Isten teremtői akarata ellen, hogy inkább a jó útján és az erkölcsös útján fejtsék ki életüket. A görög világ a homoszexualitás nem csak eltűrte, hanem dicsérte is. Mennyire ott vagyunk, mint 2000 évvel ezelőtt. Sokszor ma is dicsérik a homoszexualitást. Az Ószövetségben Mózes kifejezetten azt mondja, hogy a büntetés a legsúlyosabb kell, hogy legyen, vagyis meg kell ölni a homoszexuális embert, ennyire radikális, mert azt mondja, nem csak önmaga ellen vét a homoszexuális, hanem a nép ellen is, mert ez terjed, tovább terjed, és a nép átveszi ezt a gyakorlatot a pogányoktól, és akkor lerombolja Istennek a művét, és Isten akaratát. Tehát ezért volt súlyos Mózesnek az ítélete, hogyha nem akarjuk tönketenni a népet és Istentől elszakadtani, akkor a homoszexualitás, vagy ember ki kell közösíteni a népből, illetve meg kell ölni. A bűnök listája nagyon kemény, amit leír a 28. versben. Tele vannak igazságtalan bűnnel, gonoszsággal, fajtalansággal, gyűlölettel, haranggal, gyilkossággal, tehát hogy felsorolja legalább 12 vagy 14 bűnt. Szinte érezzük az ókori világnak a romlottságát és szüllését, sötétségét, és hogy itt látjuk azt, hogy milyen hatalmas dolog, hogy Jézus kiemelte az emberiséget, illetve az embert ebből a romlottságból, amit Pál apostol leírta a római levélben. Szüleinek engedetlenek, gyilkosok, másokkal könyörtelenek. Tehát rámutat a társadalmi összefüggésekre is, hogy ezek az egyes bűnök összeadódnak, és az egész közösség, az egész társadalom elsötétedett, elromlott, és nem tudta befogadni a hitet, akik ilyet tettek. Tehát fölismerték a bűn halálos következményét, mégis ragaszkodtak a bűneikhez és a gonoszsághoz. Tehát ez olyan, mint egy erkölcsi tudathasadás. Az ember egyik énje látja a jót, a másik énje pedig teszi a rosszat. Tehát ez egy borzasztó dolog, ami sajnos ma is előfordul, hogy látja a jót, talán templomba is megy időnként, de ugyanakkor rosszat cselekszi, és a rosszat gyakorolja, műveli. Ugyanakkor sok ember szereti a tetteit tompítani. Úgy gondolja, hogy Isten úgyis elnéző, megértő, hogy mindenki ezt csinálja, hát miért csináljak én más. Tehát, hogy ezek az emberi szólásmondások és helytelen magatartás mutatja, hogy mennyire képtelen sok ember kilépni a bűnből, mert nem fordul Istenhez, nem kéri az ő segítségét és kegyelmét. Ugyanakkor az evangélium egyértelműen tanít, amire Pál apostol is rámutat, hogy az örök kárhozat, a lélek örök pusztulása a bűn következménye. Tehát ennek fényében is lehet arra gondolni, hogy mennyire fontos megállt parancsolni a bűnnek, az üllésnek, hogyha az ember nem akarja az örök sötétséget, az örök szenvedést választani. Tehát ezért fontos, hogy hangsúlyozzuk Isten megismerésével az, hogy ő a végtelenül jó, és azért is keresi az ember a jót, a boldogságot, mert van örök boldogság, van örök szeretet. Tehát amikor a keresztények a pogányokhoz hasonlóan élnek, és üdvösséget követelnek maguknak, az teljesen félre ismerik Istennek a jellemét vagy akaratát. Tehát nem lehet kibújni a büntetés alól, hogyha valaki a gonoszságot műveli. Isten kegyelme nem ad jogot az üdvösséghez, hogyha valaki a gonoszságban megmarad. Ezért beszél Pál apostol a harag napjáról, vagyis a végső ítéletről, ami már most elkezdődhet, tehát végsősorban a jövő időpontban teljesedik be, amikor a tettek szerint megítéli Isten az embereket. Tehát akik jót cselekedett, az számíthat Isten jó akaratára és jutalmára. Akik rosszat cselekedtek és a rosszban működtek, azok mögött ott van a gonosz lélek hatása, működése is, és a végítélet a legsúlyosabb fájdalmat, szenvedést fog adni neki. Tehát a korabeli keresztények ezt magukra alkalmazták nagyon szigorúan, hogy ők mától kezdve, a kerességtől kezdve a jóra akarnak törekedni, és nem a rossz felé. A mózesi törvény adott egy táblatot az embernek, hogy hogyan kell Isten parancsait teljesíteni, de ugyanakkor nem adott erőt, hogy ezeket a parancsokat meg tudja tenni az ember. Tehát kellett a Szentlélek ereje az új szövetségben, aki megadja nekünk a bátorságot, hogy vállaljuk a jót, a harcot, és így tudunk győzni. Ugyanakkor Pál apostol ír a Krisztusban megújult ember életéről is. Hogy mennyire csodálatos az, amit az Úr hozott. A megigazulásnak, vagyis amikor Isten igazzá teszi az embert a megtérésben, megvan az a gyümölcse, hogy Isten országába beléphet az ember. Békesség, amiről szól Pál, nem lelki egyensúlyt jelent, hanem Isten békéjét, vagy Isten szeretett kapcsolatát. Tehát a megigazult embert elfogadja az Úr és a mennyei atyával való közösséget ajándékozza neki, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy az én békémet adom neki. Tehát ez az én békém, ez tulajdonképpen az atyával való szeretett közösség. Tehát ha megigazultunk, megtérünk és a megtérés útján járunk, akkor elfogadhatjuk részesületünk ebben a Jézusi békében, vagyis mi is állandó egységben, közösségben lehetünk a mennyei atyával. Nyílt út nyílt előttünk, írja Pál apostol a kegyelem trónja felé. Ahogy a Szent Jóanás után tiszta szívvel odaléphetünk a szent áldozáshoz, ugyanígy fogalmazza Pál, hogy tiszta szívvel mehetünk oda az atyához. Dicsekedhetünk a jövendő élet dicsőségében, mert hiszen ha már most Krisztusban élünk és ragaszkodunk ehhez az élethez, Krisztus élethez, akkor számíthatunk arra, hogy beléphetünk az örök dicsőségbe. Tehát ígéret szerint már birtokoljuk az örök dicsőséget, tehát büszkék lehetünk rá, hogy mi várományosai vagyunk annak az örökségnek, annak az örök boldogságnak, amely egyszer osztály részünk lehet, ha mi ragaszkodunk Krisztus követéséhez. Ahogy dicsekszik valaki a jó állásai miatt, vagy a szép lakása miatt, ugyanúgy dicsekedhetünk az üdvösségünk miatt, hogy Isten országában járhatunk és gondolkodunk. Tehát ennek fényében írja Pál apostol, a szenvedéssel is dicsekedhetünk, mert a szenvedés, ha hittel viseljük el, akkor átformál bennünket. Alázatossá teszi, hogy Pál apostol is megírte az evangelizáció során, hogy többször megverték, megkövezték, börtönbe zárták, és súlyos vádakkal illették, üldözték, de ugyanakkor ez kialakította benne azt az alázatot és azt a szerénységet, hogy még inkább be tudta fogadni az Úr Jézus, és a hagyomány szerint a szent sebekbe is részesült, és így egészen egy tudott lenni az Úr Jézussal. Tehát türelmessé tesz bennünket a szenvedés, alázatossá, sőt erényessé. és semmi nem blokkolja a Szentlélek működését bennünk, hogyha ilyen alázattal viseltetünk. Az erőtlenség meg a gyengeség tulajdonképpen arra vonatkozik, amikor megtérés előtt, hogy a pogányságban való életünkben, akkor erőtlenek voltunk a jóra. Tehát bármilyen kísértés ki tudott rántani bennünket a jó útról, és a rosszat gyakoroltuk, mert nem volt erőnk ellenállni. Nem tudtunk győzni. De amikor megtértünk és Jézusnak adtuk az életünket, akkor megkaptuk a Szentlélek segítségét, erejét, hogy mindig az ő útjai járjunk. Tehát Isten igazságos ítélete és büntetése az emberiség fölött, mint Demoklesz kardja, ott van, és ha nem bánja meg a bűneit, ahogy a szűzanya mondta, akkor részesülni fog Isten haragjának kinyilvánításában, büntetésben. Tehát imádkozni kell az emberiség bűnbánatáért. Vannak ilyen ima gyakorlatok, hogy imaláncok, hogy imádkozzunk a békéért, de a béke önmagában még nem jelent értéket, csak a megtérés jelent értéket, mert a megtérés adja azt a békét, ami aztán az életet megváltoztatja. Mert hiába lenne az a béke, amikor az ember továbbra is megy a kárhozat felé, a lelki romlása felé. Tehát ezért fontos, hogy ne csak a békéért, hanem a megtérésért imádkozzunk. Tehát Krisztus eljött értünk, szenvedett értünk, az ő kereszt halála Isten szeretetének a legnagyobb jele. A másokért vállalt halál, hogy írja Pál apostol, ritka, amikor valaki föláldozza az életét családjáért. Jézus önként adta oda az életét ellenségeért, hiszen akkor még bűnösök voltunk. Hát ez még inkább mutatja Isten különleges szeretetét és jóságát, hogy föláldozta értünk, hogy mikor még bűnösök voltunk. Tehát ez a szeretetnek a különleges megnyilvánulása, és ez teremti meg bennünk a reménységet. Tehát üdvösségünk felül nem lehet kétségünk, mert a Isten így szeret, és ennyire akarja a mi üdvösségünket, akkor teljesen rábízhatjuk magunkat, és kérhetjük az ő gondviselését, hogy őrizze meg minket minden rossztól. Amen. Thank you.